لمباراته رقم 14. دي ماريا عنده الكره الان، يوصل لليو ميسي، ليو لا جول،
Messi mellett Lewandowski és Mbappé is gólt szerzett a VB mai napján. Ez itt a Katarodó, a teljes terjedelem kibeszélő műsora, ezúttal Szabó Krisztoffal, és kezdjünk a C csoporttal, ahol Lengyelország Szaúd-Arábia mérkőzést rendeztek. 1-0-ra vezetett Zielinski góljával a 39. percben Lengyelország, amikor megtörtént a csoda, Lewandowski megszerezte első VB gólját, és ahogyan reagált erre, az nagyon szépen elárulta, hogy mennyire volt fontos ez számára.
Igen, aztán pont most olvastam ezt, hogy a meccs után mit nyilatkozott. Sziasztok egyébként. És azért nagyon elhatalmasodtak rajta az érzelmek, és ő is mondta, hogy mintha egy gyerekkori álma vált volna valóra. Szerintem ez nagyon érződött is így a reakcióján, ahogyan a föld betemette az arcát gyakorlatilag.
Igen, és itt azért az nem semmi, hogy a 77-re sikerült az első VB gólt megszerezni, ez a 77. gólja volt a válogatottban. De azért ne feledkezzünk meg Zielinskiről sem, aki 14 gólban vállalt szerepet már ebben a szezonban, a Napoli menetelésében is elég komoly szerepet vállal ő, ugye 7 gól és 7 gólpassz a neve mellett, és hát egy kicsit nézett ki csak jobban ez a lengyel csapat, mint az első fordulóban, mert nagyon mély blokkban védekeztek, és amikor a labda náluk volt, akkor többnyire nekem legalábbis nagyon passzívnak tűnt ez a csapat.
Hát nagyon. Döbbenetesen eseménytelen volt egyébként ez az első félidő nagy része. Valahol ott a forduló előtt még történt ott egy-két helyzet, és aztán második félidőre már beindult a dolog, amikor már nyíltabb lett a meccs. Igen, a lengyeleknél ugye az első meccsük alapján azt lehetett feltételezni, hogy miért nem játszik egymással, mondjuk miért nincsenek egyszerre a pályán mondjuk egy Lewandowski, egy Milik, egy Zielinski, és akkor most gyakorlatilag ugye Frankowski is ott volt, és azt lehetett látni, hogy nagyon sokszor ugye ugyanazokat a zónákat foglalják el a terepen, és ami még ennél is meglepőbb nekem, vagy tehát, hogy oké, a lengyelek valamennyit változtattak, de ugyanaz a fajta fésületlenség, meg szervezetlenség, ez szerintem megmutatkozok rajtuk továbbra is. Ami igazán meglepő, hogy a szaúdiak mennyire megtartották ezt a szervezettségüket, és hogy mennyire dominálták a labdát. Tehát ezt a meccset 64%-os labdabirtoklással hozták le. 16-szor lőttek, a lengyelek csak 9-szer. Tehát szerintem ez nagyon érdekes forgatókönyvet mutat azért erről a meccsről.
Emlék közben ezt mondtad, azon gondolkoztam, hogy ki volt jobban fésült, Hervé Renard vagy a szaudi válogatott, mert az azért látszott, hogy ez az első argentinok elleni győzelem, persze valószínűleg, hogyha 10-szer neki futna a szaudi válogatott, akkor minimum 8-szor ez sikertelen próbálkozás lenne, de hogy azért nem csoda történt ott az első fordulóban, az szerintem bebizonyosodott ezen a mai mérkőzésen.
Igen, de ugyanakkor meg én azt mondom, hogy óvatosságra intenék Hervé Renard személyével kapcsolatban, tehát hogy valakinek magyaráztam, hogy ő nem egy csoda edző, aztán rájöttem, hogy de, igazából csoda edző, mert hogy pont az ilyen tornaformátumok fekszenek neki úgy igazán, amikor érzelmileg egy hihetetlen nagy ilyen fröccsöt tud adni az összes játékosának, és egyébként meg viszonylag jól le tud oktatni egy nagyon stabil védekezést. És ez látszott is abban a félidei videóban, amit még az argentinok ellen rögzítettek, és aztán ugye mutatják, hogyan Hervé Renard egy ilyen nagyon ízes francia akcentussal, angolul beszélve, de arab tolmáccsal átadja az üzeneteit ugye a saját öltözőjének, és ott is azt érzed, hogy tulajdonképpen nagyon sokszor arra rántja vissza a játékosait, hogy agresszívebben még jobban lépjenek oda, és hogy még jobban működjen ez a pressing, ami egyébként meg szerintem nagyon működik. Tehát a szaúdiak nagyon magabiztos védekezést használtak, ugye nagyon szoros vonalakkal, nagyon kevés teret hagytak ugye a többieknek, hogy az ellenfél támadóinak, hogy esetleg a vonalak között tudjanak mozogni. És ez a fajta agresszivitás egyébként nem csak a labda nélküli játékban, de egyébként labdás játékban is nagyon szépen megmutatkozott.
Hát ebben a csoportban ennél nagyobb káosz nem is lehetne. Egyébként még annyi hozzátartozik ennek a lengyel-szaudi mérkőzésnek a krónikájához, hogy Szczęsny büntetőt védett, Szalemá Dafsari hibázott, és utána a kipattanónál is egészen elképesztő bravúrt mutatott be a lengyelek kapusa. Argentina-Mexikó 2-0, és hát ez az, ami a fő problémát okozhatja itt a hátralévő mérkőzéseken a C csoportban, mert még mindig kiszámíthatatlan, hogy melyik két csapat fog majd tovább jutni. Messi betalált a 64. percben, ahogy azt hallhattátok itt az adás elejé kommentárban, és Enzo Fernández, akit sokan hiányoltak, mert a Benficában szenzációs szezont fut, állította be a végeredményt a 87. percben, de először Messiről. Zsinórban 6 válogatott meccsen szerzett gólt, ami azért azt mutatja, hogy nincs rossz formában a nemzeti csapatban. A 8. VB gól volt, amivel utolérte Maradonát, és hát ez nyilvánvalóan azért az érre kívánkozik a statisztikák között.
Igen, és ehhez képest mégis azt hiszem, hogy ez az argentin, amik nagyon nincs rendben. Tehát, hogy Scaloni, ugye a szövetségi kapitányuk, 5 helyen is változtatott már a kezdőn, és nagyon dilemmáztam azon, hogy tulajdonképpen ezt miért lépi meg. Azért, mert ezzel akarja megindokolni azt, hogy ő már pedig változtatott, és nézzétek meg, kikaptunk ugyan Szaúd-Arábiától, de hát eleget tettem a nép akaratának, és megmutattam azt, hogy tessék, ilyen az, amikor belenyúlsz a csapatba, vagy azért, mert, tehát, hogy emögött mondjuk van egy ilyen ijegység, vagy azért, mert egyébként tényleg azt érezte, hogy nem működik ez a csapatmunka. És az első fél idő képe alapján, ahol 600 XG-t, tehát elvárható gólt teljesítettek, az alapján nagyon az érződött, hogy ez az argentin csapat még nagyon nem találja, még nagyon nem rendezte a sorait. Volt is egy ilyen poénos tweet, sajnos nem az én fejemből pattam ki, de valaki ugye ezt írta még a neten, hogy mint hogy az Atletico játszott volna az Atletico Madrid ellen, és az Atletico Madrid egy rossz napot fogott volna ki.
Igen, a labdával nem nagyon tudott mit kezdeni Argentina. Itt Julián Álvarez beállása volt a kulcs, hogyha azt keressük, hogy mind dölt el igazából ez a mérkőzés, mert ő olyat tudott hozni ennek az argentin csapatnak, amit előtte más nem nagyon.
Hát ugye nagyon, bocsánat a kifejezésre, de nagyon idegesítő Argentina olyan szempontból, hogy egyetlen olyan passz nem jött, ami igazán megnyitotta volna a pályát. De Pau szerintem szörnyű meccsen van túl.
Guido, két szörnyű meccsen.
Hát most már igen, pontosan. Guido ugye gyakorlatilag nem a szerepkörében játszott, McAllistert még úgy csak-csak megtalálták ezen a háromfős középpályán, de hogy tulajdonképpen el lehetett volna menni a szélek felé, de a széleket meg nem nagyon használták. És közben meg a meccs képe, azon gondolkodtam közben, hogy hogyan lehetne ez a meccs még dél-amerikai. Tehát, hogy olyan szintű belemenések voltak, olyan narancsárga lapos belépők, hogy néha az ember tényleg azt érezte, hogy ez most nem egy világbajnokság, hanem sokkal inkább egy ilyen Copa America, nem tudom, csoportmeccs. Legfeljebb az, hogyha mondjuk egy ilyen pinyátát ott bedobnak, és akkor azt le kell lőni. De hogy na, és akkor ez történt. És Scaloni ugye változtatgatott, ugye behozta Julián Álvarez Lautaro helyére, meg ugye Montiel-t is becserélte, és mi történt? Gyakorlatilag az első akciónál Álvarez volt az, aki elindult területbe, és ezzel elhúzott egy védőt, és ezzel gyakorlatilag megnyitott egy a kaput Lionel Messi-nek, aki meg aztán gyakorlatilag az ellentétes oldalra meg betalált.
Igen, Mexikóról tényleg csak egy rövid jellemzés. Igazából, mintha az lett volna a fő célja a közép-amerikai csapatnak, hogy tördelje a meccset, és ez nagyon sokáig jól működött. Én azt hiszem, hogy azért amellett persze, hogy az argentinok is korholhatók, ahogy azt megtettük, azért Mexikó tehetett leginkább arról, hogy nem tudott igazán folyamatos játék kialakulni.
Nem, abszolút nem, és aztán ugye tehát Mexikó valamennyire a szélességet próbálta meg kihasználni, de ugyanakkor meg igen, inkább a saját játékát próbálta meg ráerőltetni Argentinára, ami sokkal inkább a párharcokra és a fizikumra épült. Argentina pedig ezzel gyakorlatilag semmit nem tudott kezdeni. Viszont onnantól kezdve, hogy Argentina megszerezte a vezetést, hogy Scaloni is átváltott 5 védőre, behozta Romérót, meg Palacioszt, és onnantól kezdve szerintem strukturálisan is alkalmazkodott hozzá, és egy kicsit jobban kontroll alatt tartotta a mérkőzést.
Ugorjunk a D csoportra, ahol Tunézia-Ausztrália mérkőzéssel indult a mai nap. Duke a 23. percben szerezte az egyetlen és a győzelmet jelentő gólt. A japán másodosztályban játszik, ez a 31 éves futballista, tehát ha valakinek nem ismerős a neve, akkor emiatt szerintem még tudhat aludni.
Hát ha meg valakinek ismerős, akkor indítson egy blogot a japán másodosztályról, mert tök szívesen olvasnám, hogyha ha ilyen arcokról lehet előzetesen értesülni. Igen, Ausztrália egyébként szerintem érdekes volt olyan szempontból, hogy ugye kikapott Franciaországtól az első meccsen, és érezhetően javítani akartak, de Ausztrália még Franciaország ellen sem nézett ki annyira rosszul, főleg mondjuk az első 20 percben, ahol ugye még megszerezték a vezetést. És így elnézve a játékukat, persze, nyilván nem fognak tovább jutni, vagy hogyha tovább is jutnak, nem fognak nagyon, nagyon messzire jutni, de egy olyan csapat látszatát keltik, ami egyébként több csapatnál is szerintem felmerül ebben a mezőnyben, ahol azt érzed, hogy labda nélkül kimondottan patent. Tehát azt érzed, hogy van egy ilyen jó alapjáték, ahol tudnak védekezni, tudják lezárni a területeket, onnan esetleg tudnak fordulgatni, és ott már lehet, hogy hiányzik némi kreativitás, lehet, hogy nincsen meg hozzá az emberállomány, de egyébként meg kimondottan okosan tudnak helyezkedni. Ilyen egyébként szerintem Ausztrália mellett mondjuk Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok szerintem kimondottan jó labda nélküli terveket mutatott meg az első két meccsén, de egyébként szerintem Ecuadorról is hasonlót lehet elmondani. Tehát, hogy egy kicsit ebben a sormintában illik nekem ez a csapat.
Itt azért sokat elmond a mérkőzés képéről, mert szerintem azért a Katarodót olyanok hallgatják leginkább, akik nem látták ezeket a meccseket, 29 szabálytalanság volt ezen a mérkőzésen, 16-13-ra nyert Tunézia tekintetben, és még valakit én szerintem érdemes kiemelni, Harry Suttart, aki a háromtagú ausztrál védelmet egészen kiválóan irányította, ugye korán szerezte a gólt, ahogy azt említettünk, az ausztrál csapat, és utána nagyon masszívan védekezett, és Suttart azért kell szerintem még külön méltatni, mert úgy lett a meccs egyik legjobbja, hogy november 8-án játszotta első mérkőzését, több mint fél éves kihagyás után keresztszalag szakadása volt, és hát ehhez képest ez nem látszott meg ezen a meccsen, ahol azért a fizikumnak elég komoly szerepe volt.
Abszolút, igen. És látszott, hogy Tunéziának is ez egyébként egy olyasmi pálya, ami nekik is fekszik, ehhez képest most szerintem elévültek, vagy legalábbis nem tudtak még azon kívül plusz felmutatni. Lajduniban azért lehetett bízni, hogy ott a középpályán esetleg hasonló melót tud ellátni, mint az első meccsen, de ez a meccs most szerintem nem ő róla szólt.
A mérkőzés, vagy a nap egyik leginkább várt mérkőzése, az a Franciaország-Dánia volt, amit 2-1-re nyert Franciaország, Mbappé duplázott, illetve Christensen talált be, minden az első egy óra után történt, a 61. percben sikerült megszerezni a vezetést, 7 perccel később jött a válasz, és aztán a 86-ban végül a végeredményt jelentő 2-1-es állás kialakult, ugye Mbappé találatával a 31. gólja volt ez Mbappénak, utolérte Zidant, és a 7. az örök rangsorban a francia válogatott játékosok között, mert az első fél időben is fölényben játszott a francia csapat, de azért ehhez képest elég sokat kellett várni erre a vezető gólra.
Igen, ugyanakkor meg ugye történt egy-két változtatás, hogy Theo Hernandez most már váltotta a testvérét az első meccs után, illetve a védelemben visszaköszönt Rafael Varane, ami szerintem egy elsősorban egy bizalmi kérdés volt Didier Deschamps szövetségi kapitánytól. A francia terv egyébként szerintem nagyjából ugyanaz volt, mint az eddigiek, tehát labda nélkül egy ilyen masszív 4-4-2-es védekezés, labdával pedig ugyanaz, hogy Theo Hernandez feltolódik a bal oldalon, Mbappé kicsit beljebb tud húzódni, és a franciáknak ez a fajta baloldali ilyen túlterhelése, ez nagyon jól működött, mert ugye a másik oldalon pedig ott volt Ousmane Dembélé. Ergo, ha Theo Hernandez meg Mbappé, és akkor esetleg mondjuk Tchouaméni, aki azon az oldalon játszott, egy kicsit le tudták ott kötni a dánokat, akkor onnantól egy forgatással hirtelen olyan helyzetbe tudták hozni Ousmane Dembélét, ahol egy az egyben vihette rá a védőjére, és ez most szerintem kimondottan működött, de ehhez képest még így is érződött az, hogy ha franciáknak van egy gyenge pontjuk, az az, amikor mondjuk fordulni kell innen. Mert hogy nagyon, ugye képesek feltolni nagyon a saját támadásukat, és hogyha mondjuk egy ilyen túltöltésnél, vagy túlterhelésnél egy kicsit fent ragadnak, akkor onnan kezdve a hátuk mögött egy kicsit meglephetőek, és szerintem a dánok is erre utaztak. Szerintem ez ideig, óráig működött is a dánok részéről, viszont nem volt meg az a kellő kreativitás, vagy gyorsaság, hogy mondjuk a támadó harmadban is kellő veszélyt jelentsenek.
Még a franciák kapcsán szerintem kettő dologról érdemes beszélni. Lucas Hernandezről tudjuk, hogy nagyon komoly sérülés szenvedett, a keresztszalagja szakadt el. Teóval jelen pillanatban nekem erősebbnek tűnik egyébként ez a francia csapat. Már az alapján is, amit az első meccsen láthattunk, és amit te is itt említettél, hogy tökéletes ez az Mbappé-Theo Hernandez kombináció ott a bal oldalon, és hát azt láttuk, hogy ő a Milánban is egészen kiváló formát fut.
Igen, és ráadásul, ha van a franciáknak egy nagyon halálos fegyvere, az nem csak az, hogy ott a bal oldalon szépen váltogatnak, hanem iszonyatosan jól tudnak ritmust váltani. Tehát, hogy nagyon sokáig ugye azt érzed, hogy keringetik a labdát, keringetik, mondjuk esetleg egy kicsit a kapujuk elé kerülnek, hogyha átadják a kezdeményezést az ellenfélnek, viszont onnantól kezdve, hogy labdát szereznek és terület nyílik előttük, akkor olyan rágyorsulásokat lehet látni, amit szerintem más csapatoknál nagyon ritkán. És ehhez nyilván kellenek olyan játékosok, mint Kylian Mbappé, vagy Ousmane Dembélé, vagy akár Antoine Griezmann, aki kontrából nagyon gyorsan, ha területet nyílik előtt, akkor nagyon jól rá tudja vezetni, és a Theo Hernandez, ez szerintem neki isteni pálya.
Hát ha már Griezmann-t említetted, ő a másik, akiről mindenképpen csak egy gondolatot még azért szeretnék elejteni. A 69. válogatott mérkőzésen játszott zsinórban, döbbenetes szám, én azt gondolom. 2017. júniusában maradt ki utoljára, ráadásul a második gólt ő készítette elő, és ez a 26. gól, szóval szegény Zizut, ő is utolérte ebben a disziplinában is, úgyhogy a gólokban is volt, aki beérte őt, meg a gólpasszokban is a francia válogatottban.
Igen, és Griezmann-nál ugye tehát eddig szerintem hihetetlen formában játszik. Én szerintem egyébként a nemzetközi elitnek egy alulértéket játékosa, amit szerintem főleg az ír felül, hogy voltak azért nagyon rossz karrier döntései, amik szerintem elég nehezen elvitathatóak, viszont a nagy tornák azok nagyon fekszenek neki. És az, amennyire mondjuk 2016-ban vagy 2018-ban lubickolni tudott akkor, amikor mondjuk egy Zsirúhoz közelebb lehetett, és mondjuk Pogba volt az, aki mélységből jobban irányítgatott, most ugye az látszik, hogy a francia csapat úgy találta meg az egyensúlyát, hogy Griezmann az, aki nagyon, gyakorlatilag nagyon szabadon el tud mozogni, lábhoz tudja kérni a labdát, viszont a csapatjáték lehetővé teszi azt, hogy körülötte meg mindenki elforog, vagy beindul, vagy labdát kér területbe. És ezt úgy tudják megtámogatni, hogyha Mbappé beindul, hogyha mondjuk Giroud elindul egy-két védő között, vagy esetleg, és amint számomra a legnagyobb meglepetés, hogy egy Adrien Rabiot is mennyit képes futni úgy, hogy kéri is a labdát, és nem csak kéri magához, aztán tovább passzolja. Most nagyon megtalálta az egyensúlyát, úgy néz ki ez a francia csapat. Kíváncsi leszek, hogy ez mennyire fogják megtartani ezt a jó szokásukat, mert azt érzem, hogy meglephetőek, de még így is annyi nyíl van a tegezükben, hogy gyakorlatilag bármilyen helyzetre tudnak megoldást találni.
Most kettőt kilőttek ebből. Köszönöm szépen, Krisz, a mai közreműködésedet. Holnap az E csoporttal folytatódik a mérkőzések sora. 11 órától játszik majd Japán és Kosztarika egymás ellen, és 20 órától rendezik a csoport másik mérkőzését, a Spanyolország-Németország rangadót. Ez egészen kiválónak ígérkezik. A kettő között az F csoport mérkőzéseit játsszák majd le Belgium-Marokkó és Horvátország-Kanada mérkőzés lesz. Előbbi 14, utóbbi pedig 17 órától. Köszönjük szépen a mai meghallgatást, holnap is jelentkezünk Katarodóval, nagyjából a megszokott időben 22.30 és 23 óra között kerül majd ki az adás. Hallgassátok akár este, akár reggel. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.